Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben. Németországra koncentrálunk, arra az országra, amelyben vasárnap előrehozott választásokat tartottak. Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója a vendégem, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a németországi választásokra miért fontos figyelni, miért nem legyinthetünk a németországi választásokra, a németországi választások eredményére innen, Romániából sem. A nemzetközi rend szempontjából mit jelent a németországi választásoknak az eredménye?
Ugye itt most az elmúlt két hétben újra lettek keverve a kártyák, vagy hát sok minden, amit sejtettünk, vagy Trump bejelentett, azokat most ő így meg is kívánja valósítani, tehát igazából most nagyon nagy jelentősége van annak, hogy van-e az Európai Uniónak vezetése. Vég Zsuzsanna a Partizán vasárnapi választási műsorában úgy fogalmazott, hogy hatalmi vákum van Európában, meg senki nem tölt be vezető szerepet az EU-ban. Tehát Scholz, az előző kancellár, súlytalan volt, Macron se volt erős, és igazából most amiatt is érdekes ez, hogy Németország tud-e vezetője lenni, akar-e vezetője lenni. Orbán Viktor is azt mondta, hogy csak egy német-francia tandem tudja az Európai Uniót megmenteni. Nyilván ő egy kicsit ezt így máshogy érti, mint mások, de lényegében itt az a tét, hogy tud-e Friedrich Merz, aki feltehetőleg a kancellár lesz, most valami Németország helyét vagy szerepét újra megerősíteni az Európai Unióban, hogy a nemzetközi rendben adódott kihívásokkal valamit kezdeni lehessen. Tehát ez egyrészt ez a politikai része, másrészt pedig a gazdasági része, tehát az, ahogyan a német gazdaságot tekintjük, vagy tekintettük évtizedekig, hogy az európai gazdaság motorja, na ehhez képest az elmúlt években már újra Európa beteg embereként cikkeznek róla, nagyon sok gazdasági kihívással szembesült, harmadik éve recesszióban van, nagyon megszenvedte az elmúlt éveket, és ugye a német gazdaságon nagyon sok egyéb gazdaság is lóg, úgymond, vagy attól függ, például Magyarország vagy Románia. Tehát mindezek miatt nagyon fontos, hogy vajon mert hogyan lép, tud-e valamit a Trump által belengetett védővámokkal kezdeni, tud-e valamit azzal kezdeni, hogy most az USA, az Európai Unió és Ukrajna feje felett akar megegyezni, vagy fog talán megegyezni Putyinnal Ukrajna ügyében. Tehát itt most nagyon sok kérdés látszik. Az már látszott a választás estéjén, meg az előző napokban is, hogy Franciaország és Lengyelország nagy téteket tesz arra, hogy itt most Németországgal együtt közösen kell a védelempolitikában, biztonságpolitikában lépni.
Igen, tehát, hogy azt nagyon fontos hangsúlyozni, ha jól értem, hogy a németországi belpolitika az nem marad Németország határain belül, hanem valamennyi európai uniós tagállam megérzi azt, hogy Németország gyenge, Németországban melyik erők vannak hatalmon, Németországban a szélső jobbnak mekkora ereje van.
Pontosan, tehát, hogy ez ennek bőven a Németországon túlmutató szerepe van, és a szélső jobb amiatt is érdekes, mert annak is ugye van európai uniós vonatkozása, tehát az Európai Néppárttól jobbra az Európai Parlamentben ugye három párt ül, és most például lesz, hogy az Alternative für Deutschland, az Alternatívát Németországért párt majdnem 21%-ot szerzett. Ez itt is úgymond újra keverheti a lapokat. Talán emlékszünk rá, hogy Marine Le Pen nem múlott, hogy az AfD-t kidobták az európai parlamenti választás előtt a szélsőjobboldali identitás frakcióból, és amikor újra alakult az Európai Parlament, akkor az AfD az nem került a patrióták frakcióba, ugye amiben ül a Fidesz is, hanem a szuverenistákkal van együtt, tehát ott ül a Mi Hazánk is, viszont most a Marine Le Pen annyira gratulált az AfD-nek, meg ugye a választások előtt a Euronews tudni vélte, hogy az is lehet, hogy az AfD átlép a patriótákhoz, meg Orbán Viktor szintén a választások előtt adott egy interjút a Neue Zürcher Zeitungnak, és azt mondta, hogy várjuk a háború végét, mert akkor lehet, hogy a jobb oldalon belüli törésvonal, ami ugye a háborúhoz kapcsolódik, az már nem lesz fontos, és akkor lehet egyesíteni a középtől jobbra lévő jobb oldalt. Tehát én azt gondolom, hogy még ez is egy nagyon fontos kérdés, ami bőven túlmutat azon, hogy az AfD-nek mi a szerepe a német belpolitikában, hogy vajon a Európai Uniós szinten meg tud erősödni, és tud-e egységesülni ez a radikális jobboldali széttörezett tábor.
Itt említettem a beszélgetésünk elején Donald Trumpot. Az a tény, hogy a túlmozgásos Elon Musk beavatkozott a németországi belpolitikába az AfD támogatása révén, az mit jelent? Ez a német gazdaságnak hadüzenet, Európának hadüzenet, Elon Musknak az egyéni akciója? Hogyan kell ezt lefordítanunk?
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az látszik, hogy bár Elon Musk az írt is támogató cikket tavaly év végén az AfD mellett, amit lehozott a német sajtó, meg szerepelt az AfD kongresszusá, hogy mindezek nem látszanak meg az AfD eredményeiben, tehát hiába, hogy az X platform is felpörgött a támogatásban, tehát sem Elon Musknak a szereplése, sem Orbán Viktor támogatása, sem J.D. Vance támogatása nem javította az AfD eredményeit, tehát ilyen szempontban a német választópolgár nem foglalkozik azzal, hogy külföldről mit mondanak, vagy kik támogatják meg a pártot. Ami talán érdekes, vagy ami ahonnan én ezt nézném, hogy Elon Musk nem egy, hogy mondjam, nem az Európai Unió politika szakértője, vagy demokrácia elméleti gondolkodó, hanem a világ leggazdagabb embere. Tehát ha ő azt mondja, hogy Németországot csak az AfD mentheti meg, akkor jó eséllyel nem arra kell gondolni, hogy ő őszintén azt gondolja, mérlegelve a sok opciót és az ő német történelem tudását és politikai tudását erre jutott, hanem hogy ő ettől valamit remél gazdaságilag. És az az igazság, hogy az AfD a német palettán a legesleg libertáriusabb párt, tehát hogy a CDU-CSU-nál is sokkal inkább a szabad piacban hisz, de ilyen piaci fundamentalista alapon a teljes jóléti államot le akarja építeni, mindenféle gazdasági intézetek kiszámolták a választások előtt, hogy ha megvalósulna ennek vagy annak a pártnak a programja, akkor kik járnának jól, és a leggazdagabbak járnának jól az AfD programjával. Tehát, hogy ez gyakorlatilag annak az osztálynak a kedvez, vagy ha azt mondja az AfD, hogy mi vagyunk a szabadság pártján, meg szabadelvűek vagyunk, akkor ezt kell érteni, hogy a leggazdagabbak szabadsága, tehát nem kell adókat fizetni, és nem kell a közteherviselésben részt venni. Tehát mondjuk egy terjeszkedni akaró Elon Musknak azt gondolom, hogy érthető az ő szempontjából, hogy ő az AfD-re tesz.
Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója, a mai napra kész vendége, a németországi választások eredménye kapcsán beszélgetünk. A választások előtti elemzésében ön azt írta a Válasz Online-on megjelent cikkében, hogy egyfajta mágikus gondolkodás vett erőt a német politikán, amellyel csupán az a gond, hogy rendre szembe jön vele a valóság. Kifejteni ezt?
Igen, köszönöm a kérdést. Ugye ezt a mágikus gondolkodást, így a gyerekek gondolkodás, amikor ugye a gyerekek valamilyen varázslatos összefüggés rendszerbe teszik a világot, tehát még így nem pontosan értik, szeretnék ezt a érthetetlen kuszaságot valahogy így kontroll alatt tartani, vagy valami olyat, amit nem tudnak befolyásolni, valahogy így a fejükben, így, ahogyan ők ezt így elrendezik, és én valahogy így ezt a képet próbáltam, ezzel a képpel próbáltam leírni, hogy én mit látok a német politikai valóságban, és az pedig az, hogy így igazából mindegyik nagyobb politikai erő valami módon nem próbál, vagy próbálja elkerülni azt, hogy szembenézzen a valósággal, tehát például és valamilyen varázsszavakon keresztül, vagy ilyen egyszerűsítő értelmezéseken keresztül próbálja ezt a nagyon komplex világot, ami vélet, nem tudom, Németország és a globális rend valahogy elmagyarázni, meg megoldásokat javasolni, tehát például az Alternative für Deutschland pártnak a ha nem lennének földiek, akkor lenne elég erőforrás, lenne elég lakás, lenne elég biztonságérzet, tehát nagyon egyszerű megoldásokat javasol ilyen címszavak mentén. A CDU-nak, CSU-nak, aki megnyerte a választásokat, van egy, nem tudom, ezt majd a következőkben fogjuk meglátni, de az, hogy gyakorlatilag minden, amire a német gazdasági rend épül, az olcsó energia, az, hogy Kína az felvevő piac és nem konkurens, az, hogy, tehát, hogy hogyan van felépítve az exportra az egész német gazdasági modell és jóléti állam, ez most így recseg ropog, vagy hát már nincs is meg, és hogy erre a CDU nagyon régi válaszokat ajánl, és abban reménykedik, hogyha beindítjuk a növekedést a régi módokon, mit tudom én, csökkentjük a bürokráciát, meg a vállalkozásokat terhelő adókat, akkor majd minden újra beindul, és újra helyre lehet állítani a régi világot. És a harmadik csapat, most így egybekezeltem a baloldalt, az talán azért fontos, mert ők pedig az elmúlt hetekben, tehát a választásokat megelőző hetekben csúcsra járatták a fasizmuson való aggódást, és itt most nem az AfD keltette veszélyt akarom, nem tudom így kinevetni, de hogy az volt a gondolatuk, hogy fenn kell tartani az AfD-vel szemben a tűzfalat, semmi módon nem lehet nemhogy velük együtt szavazni, de azokat a problémákat, amiket ők megneveznek, azokat sem szabad komolyan venni, mert ha a problémákat megnevezzük úgy, ahogy az AfD megnevezi, akkor gyakorlatilag az AfD alá adjuk a lovat. Tehát gyakorlatilag nekik van egy ilyen elképzelésük, hogy valahogy vissza lehet térni egy olyan világhoz, amikor még nem volt szélső jobboldal, amikor még nem voltak okai annak, hogy van szélső jobboldal, például nem voltak társadalmi feszültségek abból, hogy milyen sok menekültet fogadott be Németország, és ezt próbálják valami módon ilyen varázsszavakkal, mint a tűzfal, meg kiállunk a jobb oldal ellen nevű tüntetésekkel megoldani, mint hogyha ezekkel a kiállásokkal, meg szavakkal meg lehetne magukat a problémákat tüntetni, tehát hogy a nyelven keresztül teremtenek, és nekem az az állításom, hogy itt mindegyik oldal valamit próbál kitakarni, nyilván ennek politikai okai vannak, tehát nem hülyék, hanem hogy így ezt részben értékrend, részben érdekek befolyásolják, hogy ők hogyan magyarázzák ezeket a társadalmi problémákat, de mindig oldal valamit így kitakar ebből a valóságból.
Itt tűzfalat említett ön, és újra fal emelkedett, egy másfajta fal, Nyugat és Kelet-Németország közé. Ez mit üzen? Nyilván a jó pár éve tart ez a tendencia, de hogy a mostani választás az rögzített egy állapotot, és pedig azt, hogy az egykori NDK területén az AfD a vezető erő, de a Die Linke meg a BSW is hát kifejezetten jól szerepeltek.
Ja, engem bevallom, egy kicsit meglepett az elmúlt három napnak az ezzel kapcsolatos recepciója, vagy hogy hogyan reagál a nemzetközi sajtó erre. Hát amiatt, mert hogy egyrészt ez már eddig is így volt, tehát ugyan is mondja, hogy ez már tart pár éve, csak a legutóbb, tavaly szeptemberben volt három tartományi választás, ahol az AfD 33-31-29% szerzett, tehát ez most egyáltalán nem kiugró, hogy a kelet-német tartományokban népszerűbb, de árnyalnám ezt a képet, hogy itt kékbe borult a volt NDK azzal, hogy ugyan Kelet-Németországban tényleg ilyen 35-36%-okat is elért, Nyugat-Németországban 18%-ot. Ugye emlékszünk, hogy összesen 20,8-at. Tehát az azt jelenti, hogy azért Nyugat-Németországban is nagyon erős, és ez azért lehet, mert a kelet-német népesség, az a népességnek csak a 17%-át teszi ki. Tehát egész egyszerűen úgy kijön a 21%, hogy a 18%-ot ebből a Nyugat-Németország adja, és ez innentől már nem annyira kelet-német probléma. Tehát hiába, hogy dupla annyi van Kelet-Németországban, de 18% Nyugat-Németországban is, és ez is már évek óta zajlik. Tehát én emlékszem arra, amikor 2023-ban tördelte a kezét a német média elit, hogy Jézusom, már Bajorországban is 18% vagy 15%, már Hessenben is 18%-ot szerez az AfD, miközben ők addig meg voltak arról nyugodva, hogy ez egy kelet-német probléma. Tehát azt hiszem, hogy azzal érdemes foglalkozni, hogy ami összeköti a kelet-német és a nyugat-német AfD szavazót, az valami olyan ajánlat, vagy az, amire ők letették a voksukat, hogy a német állampolgárok biztonságát kell előtérbe helyezni nem pedig a emberiességi szempontokat, mondjuk a menekültek befogadásánál, vagy a németek jólétét kell előtérbe helyezni, és mondjuk nem az ukránokét, tehát hogy az a nagyon nagy mértékű támogatás, amit Németország adott Ukrajnának, hogy azt talán abba kéne hagyni. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem több a közös, mint ami elválasz, de nyilván ettől függetlenül mégis nagyon kiugró az, ami maga utal, hogy mégiscsak két, tehát hogy az összes egyéni körzetet, vagy majdnem az összes egyéni körzetet megnyerték az ÁFD, és jelöltek, és erről is már nagyon sok szó van az utóbbi években, ez újra és újra fellángol, hogy vajon sikerült a német újraegyesítés, vagy ha nem, akkor miért nem. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy Kelet-Németországnak olyan a helye Németországban, mint Kelet-Európának az Európai Unión belül. Tehát, hogy egy ilyen aszimmetrikus pozícióból léptek be egy közösségbe. Ugye az újraegyesülés az egy eufemizmus, ott nem újraegyesültek, hanem az NDK belépett az NSZK-ba. Tehát gyakorlatilag teljesen átvette az alkotmányos rendjét, egyik napról a másikra. Tényleg így ilyen rettentesen sok kutatás van arról, hogy milyen, tehát minden makrogazdasági mutató szerint szegényebbek a kelet-németek, a fizetéseik kisebbek, nagyobb ott a munkanélküliség, elégedetlenebbek a demokráciával és az elitekkel, tehát hogy a vezető pozíciókban legyen az a média, vagy a katonasság, vagy az egyetemek, konkrétan még Kelet-Németországban is nyugat-németek ülnek, nyugat-német származásúak, tehát hogy van egy nagyon erős gazdasági és szimbolikus egyenlőtlenség, ami fennáll, és akkor ez az a közeg, amiben az ÁFD azt mondja, hogy a menekültek takarodjanak kifelé, és ha van valami, ami így, ők úgy érzik, hogy Németországban ők másodrangú állampolgárok, akkor ha látják ezeket a számokat, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben Németország 3 millió menekültet fogadott be, abból ugye 1,5 millió ukrán, akkor lehet, hogy nem az első gondolata mindenkinek az, hogy háború elől menekülőkkel természetesen emberségesnek kell lenni, hanem az, amit szintén szoktak idézni, hogy előbb minket integráljatok. Tehát, hogy ők úgy érzik, hogy itt van valami, ami velük senki nem foglalkozik, mindenki más előbb van úgymond a ranglétrán, vagy a segítési létrán. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a rész a politikai társadalmi valóságnak, ami most itt ezekben a nagyon durva kelet-nyugat különbségekben kiütközött.
Győztese a vasárnapi előrehozott választásoknak a konzervatív CDU-CSU, és azért kérdezem, hogy győztese-e, mert meg akarták felezni az AfD-t, de az AfD duplázott, ahogy erre az AfD társelnök Alice Weidel is utalt. Tehát ilyen szempontból akár azt is mondhatjuk, hogy az AfD győztesebb.
Hát igen, ez nagyon jó kérdés, mert ugye a közleménykutatásokban végig úgy mérték őket, hogy CDU-CSU kb. 30%, AfD 20%, tehát van köztük 10% pont különbség. Most a végén aztán csak 28,5, 20,8 lett, tehát ilyen 7,5% különbség, százalék pont különbség, tehát akkor a olló nincs köztük, mint amire számítottak. Mondjuk én nem hiszem, hogy a CDU-CSU reálisan számított arra, hogy meg tudja felezni az AfD-t úgy, hogy ő maga is kihívó. Tehát itt ugye a CDU-CSU a korábbi koalíciót akarta leváltani, és az azért nagyon masszívan sikerült, tehát a úgynevezett jelzőlámpa koalíció pártjai mind nagyon meglettek büntetve, a szociáldemokraták is és a szabaddemokraták, ez a kettő párt a legjobban, és valamivel kevésbé a zöldeket is megbüntették, tehát együtt már a szavazatok talán harmadát sem érik el, amit összeszedtek. Tehát senkinek nem sikerült megfeleznie, tehát ami a tény, hogy ez alatt a 3-3,5 év baloldalibb kormányzás alatt az AfD a duplájára nőtt, tehát ez mindenképpen sikernek mondható. A CDU-CSU-nak most lesz lényegében a lehetősége, hogy gurítson, tehát hogy most mutassa meg azt, hogy ez alatt a következő, remélhetőleg 4 év alatt megfelezze az AfD-t. Ezt azért mondom, mert a Friedrich Merz folyamatosan ezt hangoztatta a kampányban, hogy muszáj megoldanunk azokat a problémákat, amik az AfD tehát amik miatt az AfD erős, amik miatt az emberek az AfD-t tartják a leghitelesebb opciónak, mert ha nem sikerül ezekre a problémákra választ találni, főleg migráció és gazdaság kérdésében, akkor 2029-ben Alice Weidelnek fogják hívni Németország kancellárját, vagy minimum olyan dilemmák elé kerül Németország, mint amilyenekkel Ausztria küzd, nevezetesen, hogy megnyeri a szélsőjobboldali párt a választást, és akkor a második, harmadik, vagy másik, harmadik, negyedik kell, hogy összeálljon, hogy gyakorlatilag a győztest kigolyózza, és ilyen és ehhez hasonló dilemmák lesznek, és hogy ezt elkerülni, tehát hogy tovább radikalizálódjon az elégedetlen nép, ahhoz az kell, hogy komolyan vegyük azokat a problémákat, amik miatt ők az AfD-hez fordulnak, és akkor ez lesz a kérdés, hogy ezt meg tudják-e valósítani.
Azt mondta ön itt korábban, hogy a CDU-CSU nevében Friedrich Merz meg akarja felezni az AfD-t. Csak egy nagy kérdés, hogy sikerül-e az új német koalíciós kormánynak, kormánnyal, a kereszténydemokrata Friedrich Merznek ezt megtennie, mert hogy ő igazából igazi politikai tapasztalat nélkül ugrik neki ennek a annak a nagy feladatnak, amit az elődeinek nem sikerült megtenniük, vagy épp az elődeinek a politizálása vezetett odáig, hogy az AfD ennyire meg tudott erősödni.
Igen, ez nagyon nagy kérdés, hogy nem túl nagy-e a kabát Friedrich Merzre, tehát őt is mindig szembesítették azzal, hogy tényleg fog tudni ezzel az egész probléma halmazzal valamit kezdeni úgy, hogy ő még egy várost se vezetett, tehát ő polgármester sem volt, nemhogy valamelyik tartományban miniszter, vagy esetleg szövetségi szinten miniszter, tehát ugye az Olaf Scholz korábban Merkel kormányában volt pénzügyminiszter, és onnan zsidipelt át kancellári székbe, mert nek nincsen ilyen tapasztalata, neki olyan tapasztalata van, hogy ő ugye 10 évet kívül töltött a politikán, amikor őt Merkel kigolyózta, és ilyen vállalati ember volt, tehát vállalati vezető, emiatt tartanak is sokan tőle, hogy majd úgy próbálja vezetni az országot, mint ahogy egy nagy céget, hogy ez mennyire működhet, az kérdés, és én azt láttam a választási kampány utolsó heteiben, ahogyan ő beszélt, ahogyan ő a választókkal beszélt mindenféle ilyen tévéműsorokban, hogy meg a vitákban, hogy azért a kihívás nagyságát látja, tehát nem az van, hogy ide nekem az oroszlánt is, és fogalma se lenne arról, hogy hol él, tehát hogy én nagyon látja, hogy mik a tétek, és nem csak az AfD megerősödése szempontjából, hanem hogy globálisan, Európai Uniós szinten, gazdaságilag, tehát a társadalmi feszültségek mennyire erősek, és hogy itt most nagyon gyors változásokat kell hozni. Az két kihívása van, egyrészt, hogy gyorsan kellene ezeket a változásokat túl sok területen, tehát túl sok a feladat, és túl gyorsan kellene ezeket tenni. A másik pedig, hogy az SPD-vel, a szociáldemokratákkal fog koalícióba kerülni. Egy olyan párttal, aminek radikálisan mások az elképzelései arról, hogy mi a probléma, és az hogyan kellene megoldani, főleg gazdaságpolitikailag. Az SPD az elmúlt években már szigorodott migráció témában, és migráció alatt most kimondottan a menekültek befogadását, illetve az irreguláris menekültek befogadását értem. Tehát azok, akik úgy jutnak el Németországba, hogy nekik nem ott kellett volna belépniük az európai menekültügyi rendszerbe, hanem az Európai Unió határán. Tehát ezzel kapcsolatban már az SPD is elmozdult a korábbi álláspontjáról, és Olaf Scholz is ilyen rendpártibb és szigorításpártibb szólamokat pengetett, és szakpolitikákat valósított meg az elmúlt egy-két évben. De például gazdaságpolitikailag nagyon máshogy látják, hogy ebben az átalakuló gazdasági rendben, energiapolitikástól, a Kína kihívásostól, mindenestől, hogy erre hogyan lehet, vagy az, hogy a hadügyi kiadásokat növelni kell, mert itt most jelenleg az Európai Unió részben az USA miatt, részben szimplán csak Putyin miatt fenyegetettségben van, tehát hogy akkor honnan lesz pénz, miből legyen pénz arra, hogy a védelmi politikát megerősíthessük. Erről nagyon-nagyon másokat gondolnak, hogy csak egy példát hozzak. Az SPD és Olaf Scholz az egész kampányban minden egyes megszólalásában mondta, hogy az államadósság fék amiket muszáj lesz oldani. Ugye ez Németországban alkotmányban van foglalva, hogy csak a GDP 0,35%-áig szabad eladósodni a német államnak. Ez nagyon bekorlátozza a pénzügyi mozgásterét. A CDU-CSU ebben azt mondja, hogy nem zárkózik el teljesen, de azt mondja, hogy hát erről minden mást ki kell, minden más lehetőséget ki kell használni, még mielőtt hozzá nyúlunk ehhez. Tehát, hogy van nagyon sok olyan dolog, amiben egészen más dolgokat gondolnak, vagy hogy a vajon attól fog-e nőni a gazdaság, hogy a szociális kiadásokat csökkentjük, ugye ezt gondolja egy jobboldali gazdasági jobboldali kormány, az SPD meg azt mondja, hogy nem vitethetjük el a balhét a legszegényebbekkel. És nem attól fog nőni a gazdaság, hogy mondjuk kevesebbet költünk segélyekre, vagy integrációs intézkedésekre, tehát hogy vajon az SPD-vel koalícióban meg tudja valósítani azokat, amiket ígért, az nagyon nagy kérdés, és hát az lesz neki a kérdése, hogy helyre tudja állítani azt a bizalmat, ami, és ennek is szintén van európai tétje, hogy a liberális demokrácia az egy hatékonyabb és jobban működő rendszer, mint az autoriter megoldások. Tehát ha miközben, tehát a demokrácia az a civakodásról szól, meg a kompromisszumokról szól, de ha nagyon sürgető problémák vannak, ha az emberek azt érzik, hogy ez már nem várhat még 1-2-10 évet, mire ezek ott fent megegyeznek, akkor arra sokkal jobban be tud ugrani egy gyors, egyszerű válaszokat ígérő autoriter párt, hogy na tessék, nézd meg, ők már megint civakodnak, mi ezt megoldanánk nagyon gyorsan. Tehát, hogy ez például egy nagyon nagy kihívás lesz, hogy egy jó értelemben civakodó párt, tehát az, akinek kompromisszumokat kell kötnie, az milyen módon tudja helyreállítani a demokrácia jobb voltába vetett bizalmat.
Készténként kell kezelnünk azt, hogy a CDU-CSU az SPD-vel fog kormányt alakítani, mert azt azért látjuk, hogy az AfD az folyamatosan ajánlkozik. Nyilván itt világok választják el őket a CDU-CSU-tól, illetve az SPD-től, de arra is emlékezni kell, hogy Friedrich Merz az AfD segítségével fogadtatta el azt a bizonyos menekült ügyek szigorítására vonatkozó határozati javaslatát?
Hát annyiból nem kész tény, hogy most az SPD is kéreti magát, tehát hogy matematikailag ez az egyetlen lehetőség, ha komolyan veszük azt, hogy a CDU az AfD-vel nem fog, és akkor viszont, ha ez nem jönne össze az SPD-vel, akkor csak az lenne, hogy hát akkor mégiscsak az AfD-vel, vagy valami kisebbségi kormányzás, és akkor mindig adott törvényjavaslathoz adott többséget összehozni, ez nagyon labilissá tenné a kormány, tehát hogy szerintem ezt mindenképp igyekszik elkerülni, bevallom, én végig komolyan vettem, és a mostani pillanatig komolyan veszem azt, amit Merz mond, hogy ő az AfD-vel nem soha.
Tehát de hát, mondja, de hát
hogy
volt már.
Veszélyt jelentenek a demokráciára. Hát ugye volt az együttszavazás, de az egyrészt ugye a határozati javaslatot el tudták fogadni, de az nem volt törvényerejű. A törvény már nem ment át. Tehát ott már FDP-sek, tehát szabaddemokraták és CDU-sok is renitenskedtek, tehát nem tudta lényegében összehozni a többséget rá január végén. De ő ugye azt képviseli, hogy tehát ugye mi volt annak a törvénynek a lényege? Az volt, hogy január 22-én vagy 23-án volt egy nagyon brutális merénylet, tehát egy bölcsődés csoportra támadott rá egy pszichésen beteg afgán származású menekült, akinek ráadásul volt kitoloncolási végzése, tehát hogy ő nem tartózkodhatott volna ott már az országban, és az, hogy ott 2 éves gyerek halt meg, a csoportot menteni próbáló apa halt meg ebben a merényletben Aschaffenburgban. Ez olyan sokként ért a német társadalmat, hogy Merz azt gondolta, szerintem egyébként helyesen, hogy itt most valamit muszáj húzni erre, tehát valami merészet, különben az AfD fogja bezsebelni a merényletnek a politikai, nem tudom, hozamát, és hogy ezért valamit jelezni kell a választó felé, hogy én nagyon elszánt vagyok abban, hogy ilyen még egyszer ne történhessen meg, és hogy muszáj rendet tenni, és hogy lehet, hogy a az embereknek a közbiztonsági, biztonsági félelmei, azokat komolyan kell venni, és erre mondta azt, hogy ha az AFD megszavaz, engem az se érdekel, de itt most valakinek ezekkel az emberekkel is szolidárisnak kell lenni, akik félnek, és erre mondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az AFD-vel együtt akar működni, tehát ő minden adandó alkalommal elmondta a kampány során, és hogy nincs, ami őt az AFD-vel összekösse. Tehát, hogy ők Európai Uniós politika, az euró kérdésében, a külpolitikában főleg, ugye nem értenek egyet semmiben. Tehát az Alice Weidel-féle AFD az én Putyinnak való behódolásban látja a béke zálogát, a Merz meg a legeslegéjebb politikát képviseli, akinek a zöldek meg az SPD sem volt eléggé harcias olyan értelemben, hogy azt mondja, hogy fegyvereket is kell adni, és nagy hatótávolságú cirkáló rakétákat is kell adni Ukrajnának. Ebben például az SPD sokkal óvatosabb volt. Tehát, hogy ez mondjuk egy olyan kérdés, amiben abszolút más gondolnak, és hogy ő azt mondja, hogy nem az AFD-vel együttműködni kell, és az semmiképp nem szabad, hanem azokat a problémákat kell megoldani, ami miatt az AFD népszerű. Egy ilyen nagyon szellemes mondata volt, hogy nem tűzfal kell, hanem a fal mögötti tüzet kell eloltani. Tehát gyakorlatilag komolyan veszi a tüzet, tehát nem lehet rá azt mondani, hogy ő hát inkább együtt szavaz, mert ebben most egyetértünk, tehát hogy oké, egyszer együtt szavazott, de hogy nem gondolja azt, hogy az együttműködés lenne az út. Előre persze lehetnek itt, tehát nem zárom ki ezt középtávon vagy hosszú távon, hiszen a CDU-n belül is vannak olyan, különösen a kelet-német CDU-s szervezetekben, akik ilyen irányból is nyomás alá helyezik a Mercet, hogy kellene valamit kezdenünk azzal, hogy az AFD-vel lehet, hogy együtt kéne működni. Nem azért, mert az AFD jó, hanem mert az AFD-re is emberek szavaznak. Tehát, hogyha az AFD-t kirekesztik, akkor lehet, hogy a választók is úgy érzik, hogy az ő problémái vannak kirekesztve.
Igen, és akkor beszéljünk erről egy picit az Alternative für Deutschlandra. 10 millió, több mint 10 millió szavazat érkezett, 10 millió 300 ezer abszolút számokban, ha jól emlékszem. Tehát többen szavaztak rájuk, mint amekkora Magyarországnak a lakossága. Csak hogy el tudjuk képzelni azt, hogy mennyien támogatják, és hogy akkor jól értem azt, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy ez a 10 millió ember, ez mindegy szálig náci barát, meg idegenellenes, meg agyhalott, meg még sorolhatnám. Tehát, hogy ez az emberek elbizonytalanodásának a jele, tehát és akkor ott tartunk, mint amit Romániában is látunk Călin Georgescu esetében, hogy nem mindenki szélsőséges, de a mainstream pártoknak a politizálása elbizonytalanította őket.
Én azt mondanám, hogy körülbelül ez van. Tehát nagyon, nagyon vegyes ez a választói koalíció, tehát 10 millió főnél van benne ilyen is, olyan is. Ugyanúgy, ahogy egyébként az AFD vezetői között is van. Ilyen is, olyan is. Tehát Alice Weidel a pártnak még a kedvesebbik arca, de ott van a párt vezetői között Björn Höcke is, akiről bíróság is kimondta, hogy szabad igen fasisztának nevezni. De tényleg ő az, aki mondjuk így a nemzeti szocializmus örökségét pozitívnak tartja. És nem határolódik el, hanem sőt. Tehát, hogy nagyon a kutatások körülbelül egyharmadra teszik az AFD választói között azokat, akiket ezek a kirekesztő rasszista üzenetek is megszólítanak. Tehát az összes többi, még ez is sok, de hogy nem az van, hogy a német társadalom 20%-a náci volna. Tehát, hogy itt azt érdemes talán tekintetbe venni, igen, hogy itt mi az az elégedetlenség a demokráciával, vagy az előző pártoknak a teljesítményével, gazdaságpolitikai értelemben, biztonság értelemben, háború és béke kérdéseiben, mik azok a félelmek, ügyek, amik nekik fontosak, és amikre az AFD kínál válaszokat. Csak például szerintem ugye az a trükkös ebben, hogy például az AFD így kivetíti a problémákat, ahogy utaltam is ebben a mágikus gondolkodásos képpel, hogy ha kívül lennénk a határon, ide nem kellő menekültek, akkor megoldódna minden probléma. Tehát például egy tipikus példa erre, hogy a Bürgergeld nevű juttatást, ami ugye a munkanélküli segély után járó, tehát egy másfél évig jár a munkanélküli segély, és akkor utána, ha abból kiesel, így idő után, akkor kapod ezt az általános szociális juttatást. Ez a 85 milliós Németországban 5,5 millió ember kapja meg, aminek a 47%-a a legfrissebb statisztika szerint nem is német állampolgár. És akkor mit mond erre az AFD? Azt, hogy itt kapják a külföldiek a segélyt, ahelyett, hogy te kapnád, ahelyett, hogy te kapnál jobb fizetést, ahelyett, hogy te veled foglalkozna az állam. Tehát gyakorlatilag az elég szegényeket és a még szegényebbeket játsza ki egymás ellen. Tehát azokat, akik mondjuk dolgoznak, de minimálbérért és szenvednek a mindennapokban, azokkal szemben, akik szociális segélyt kapnak, és akkor a segélyből élőket meg azon segélyből élőkkel szemben, akik még itt se kéne lenniük. Tehát, hogy mondjuk nem német állampolgárok vagy háború elől menekülnek. Tehát itt gyakorlatilag a ilyen régi jó szokás szerint a szegények, a még szegényebbek ellen vannak kijátszva, és ugye az AFD-nek a gazdasági programja nem ígérne ezeknek a csoportoknak az égvilág semmi jót. Ők azt mondják, hogy ha a külföldiek nem mennének itt, akkor lenne jó világ, de hogy azt a részét valahol szerintem mindenképpen komolyan kell venni, amikre az AFD rámutat. Ugye ez az, amit a baloldali elitek sokszor nem is hajlandóak elismerni. Tehát részben ez a biztonság kérdés, tehát az, hogy tavaly május óta 5 vagy 6 vagy 7 merénylet történt olyan menekültek részéről, akiket valahogy a hatóságok láttak, tehát vagy már el voltak ítélve erőszakos bűncselekményért korábban, vagy van valami pszichiátriai leletük, vagy van már kiutasítási végzésük, és mégis ott vannak Németországban, tehát olyan halálesetek történtek, amiket meg lehetett volna előzni. Tehát nem volt egy ilyen hirtelen és véletlen dolog. Tehát szerintem az, hogy egy-egy merénylet, még ha darabszámra kevesen is halnak meg benne, de az kelt az emberekben bizonytalanságot, hogy vajon az állam az be tudja tölteni ezt a funkcióját, hogy az emberi életet védi. És a másik pedig ez a gazdasági verseny az erőforrásokért. 2015-ben, amikor indult ez a menekült válság, akkor a német társadalomnak a 21%-a mondta azt, hogy kevesebb menekültet kellene befogadni. Most már 68%-on áll ez az arány. Ugye 20% szavazott az AFD-re. Tehát bőven az AFD szavazókon túl is van egy ezzel kapcsolatos kritika. És miért? Azért, mert érkezett több millió menekült, ami ráadásul arányosan el van ott a Németországban, tehát gyakorlatilag megjelenik mindenhol az a dolog, hogy itt lakhatást kell biztosítani, óvodai férőhelyet kell biztosítani, vagy segélyt, vagy munkalehetőséget kell biztosítani, tehát egész egyszerűen az emberek érzik a mindennapjaikban, hogy itt verseny van az erőforrásokért, és természetesen lehetne úgy is dönteni, hogy mondjuk a leggazdagabbakat kérik inkább a kasszához, vagy tehát, hogy valahogy valami módon az újraelosztást máshogy megoldani, de az, hogy az embereknek van valami ilyen érzése, hogy itt nincs kontrollban a német állam, tehát a német állampolgároknak mindössze 10%-a gondolja azt, hogy a német állam kontrollban van azzal kapcsolatban, hogy kijön be az országba. Tehát, hogy itt van valami ilyen bizalomvesztés azzal kapcsolatban, hogy ez az állam minket szolgál, a jólétünkről gondoskodik, minket priorizál a másokkal szemben, és valahogy ezt az ilyen nagyon kusza érzés, ami részben biztonsági, részben gazdasági, részben kivetítés, részben valós, ezt valahogy az AFD tudja politikai tőkére váltani.
Zárásként beszéljünk arról, hogy Friedrich Merz, aki minden valószínűség szerint kancellár lesz, cselekvőképes kormányt ígér, hangsúlyozva, hogy az általa vezetett kormány igyekszik majd visszanyerni Németországnak a megtépázott tekintélyét, mind Európában, mind pedig nemzetközi szinten. Az ígéreteken túl mi van? Itt beszéltünk arról, hogy lehet, hogy túl nagy a kabát Friedrich Merznek.
Hát sok sikert kívánok neki, de hogy ez nem csak rajta fog múlni, de rajta annyiban igen, hogy vajon ő tudja-e növelni a mozgásterét, be tudja-e játszani, és hogy egyszerre ezzel a nagyon sok privával egy időben tud-e foglalkozni. Tud-e ezekre olyan válaszokat adni, amit egy koalíciós partnerrel együtt meg tud valósítani. Nyilván itt most a mi szemünk azért van Németországon, hogy azt lássuk, hogy vajon Németország szerepe az Európai Unióban megint fontosabb lesz-e, mint ahogy volt mondjuk az előző 3-4 évben, és hogy akkor, ha Németország fontosabb az EU-ban, akkor utána lehet-e azon változtatni, hogy az Európai Unió szerepe megerősödjön globálisan, mi fog történni biztonságpolitikában, védelempolitikában, és akkor Kínáról meg nem is beszéltünk még, tehát itt ez az egész USA, Oroszország, Kína dolog, mind gazdaságilag, mind katonailag, itt ez most nagyon nagy kérdés, és ha csak a belpolitikai kihívások lennének, már az is nagyon nehéz falat volna, de ezzel a globális térrel tényleg kemény feladat előtt áll a következő német kormány és feltétlenül következő kancellár Friedrich Merz.
Kovács Eszter politológust, a Bécsi Egyetem kutatóját hallották az elmúlt 40 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a lehetőséget.